A Red Bull Ausztrál pilótája Daniel Ricciardo nyerte a Formula 1-es kínai nagydíjat, az egyaránt finn Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen előtt. A shanghai futamon a brit Lewis Hamilton negyedik, a holland Max Verstappen ötödik, a német Sebastian Vettel nyolcadik lett. Weber Gábor szakkommentátorral beszélgettünk.
Egy kifejezetten élvezetes futam volt, ha bár én a Bahrainit is élveztem annak ellenére, hogy végül is ezt nem lett belőle előzés, de a biztonsági autós fázisoknak, hogyha jókor jönnek, akkor mindig megvan az előnye, hogy rendesen megkeverik a mezőt, meg a kártyákat, ez most is így történt, és igazából azért nem bánom, mert ugyan a Red Bullnak így aztán extra nagy előnye volt a jókor időzített kerékszerével, de az jól látszik, hogy kerék előny ide, vagy gumi előny ide, meg oda tapadás előny amoda, azért ennek az idei Red Bullnak jelentősen jobbak a mutatói, mint az elmúlt pár évben bármikor a hibrid érában, és ez az autó talán az egész mezőnyben a legjobban kezeli a gumikat, erre egyébként nem csak az volt a bizonyíték, hogy átmentek a mezőnyön, hanem az, hogy a verseny utolsó előtti körében Ricciardo csak ugye a mihez tartás véget, mert egy akkora körrekordot, versenykörrekordot nyilván az idei autókkal, aminek a közelében a többiek nem is értek.
Daniel Ricciardo tudott fegyelmezettebb és pontosabb maradni, és ennek megfelelően meg is nyerte a versenyt parádés előzések után.
Valóban is ez a fegyelmezettség volt a kulcsa az egésznek, hiszen gyakorlatilag ez a győzelem a kerékcseréket követően, a biztonsági autó alatti kerékcseréket követően inkább meg Verstappennek állt volna, és hogyha a végig megy normálisan, idézőjelben normálisan Verstappen, csak azt megcsinálja, amit Ricciardo, akkor ugye ő neki volt pályaelőnye a csapatással szemben. Ehhez képest Verstappen picit sokat akart, túl sokat is talán. Az egész évre jellemző egyébként, hogy ez a fajta tiszta agresszió, amit mondjuk tavaly előtt mutatott, nagyon kevés hibával a kulcshelyzetekben is egyébként nem is nagyon remegett meg. Most talán egy picit többet akar a kellett érni, és pont ez a picivel több az, ami már átbillenti a határon, és aztán a hibák automatikusan jönnek is belőle. Ugye az első hibát ott követte el, amikor még csak Hamilton ellen lefutott a pályáról, mert egy olyan helyen szerette volna Hamiltont megelőzni. Azt gondolom, hogy a picit megmutatva azt, hogy ki az uraháznál, ahol egyébként lehetetlen, vagy legalábbis nagyon nagy közreműködés kell hozzá a másiktól is abban a gyors kanyarban, hogy kívülről az előzés összejön. Nekem egyébként 96 ugrott be ennek kapcsán, ha jól emlékszem, amikor Jacqueline Toriban a külsőben előzte meg, teljesen körbeutózva az utolsó kanyarban Mihály Schumachert, ami szintén egy ilyen lehetetlen manőver volt, és részben az is annak volt köszönhető, hogy akkor Villeneuve nagyon meg akarta mutatni, hogy bárhol, bármikor meg tudja előzni, ha akarja Mihály Schumachert. Akkor az összejött, most ez a Hamilton elleni Verstappen manőver, ez nem, és innen kezdődött tulajdonképpen a veszőfutása Verstappennek, mert ez volt az a helyzet, amikor Ricciardo megelőzte, aki mögötte jött. Ismét hátraesett annyira, hogy újra kellett előzni, újra fel kellett jönnie, és amikor látta, hogy maga előtt a csapattárs hogy megy át a mezőnyön, amit persze ő is követett, akkor Vettelen már nem akart időt veszíteni, hiszen teljesen egyértelmű, hogy Verstappen egy győzelemre ment, előtte az lebegett, hogy Ricciardo nem lépett el előle, ez nem jött össze, és gyakorlatilag, ha nem is azt mondom, hogy megtorpedózta Vettel, de egy olyan helyzetbe próbált egy nagyon szűk helyen, amikor egy résnyi ajtót nyitott neki Vettel beférni lendületből, ahol neki is egy picit több igazság kellett volna, megpróbált minden tempót átvinni, hogy jobb legyen a kigyorsítása, teljesen természetes volt, hogy oldalba találja Vettelt, úgyhogy ezt nem nagyon lehetett mentegetni, nem is kellett, miért, saját maga is elismerte utólag, hogy ez az ő hibája volt. Sajnáltam, mert két olyan ember vesztett fel a pozíciót, aki egyébként ebben a versenyben szintén sokat tett, és mind a ketten megérdemelték volna a dobogót, vagy akár a győzelmet. Az egy jó kérdés egyébként, hogyha nem így zajlik a verseny, hogyha nem jön be a biztonsági autó, vagy nem ilyen helyzetben, akkor például Vettel lehetősége lett volna megverni az előtte elég stabilan autózó Bottas. Szóval sok érdekes kérdése volt ennek a versenynek, és lett volna még akkor, hogyha nincs biztonsági autó.
Ebben a szezonban Ricciardónak érdemben lesz rá esélye, hogy visszavágjon Verstappennek? Azután, hogy már az előző szezon második felében úgy tűnt, hogy a holland van fölényben csapaton belül?
Igen, ez egy jó kérdés. Most úgy tűnik, hogy Verstappent jobban frusztrálják a Renault problémák, és talán olyan dolgokat is bemesél magának, amik már nem feltétlenül csak az autó vagy a motor problémáiból keletkeznek. Habár ez a frusztráció Ricciardónál is megvolt, aki pontosan ezzel kapcsolatban nyilatkozott, erre jön egy ilyen nem vár győzelem. Szóval azt gondolom, hogy Verstappennál is addig tart ez a rossz korszak, vagy ez a kicsit sokat akarás, túl sokat akarás, a 100% fölött erőltetés, amíg nem jön össze egy jó verseny, amíg nem lesz meg egy győzelem, amíg nem érzi, hogy na végre megcsinálták azt, amiben az autóban benne van. Hiszen azt gondolom, hogy mindketten érzik a lehetőséget, Ricciardo és Verstappen is, hogy az autó igenis többet tud, mint az elmúlt években bármikor, ez látszik is, ez tökéletesen látszik, csak eddig egyszerűen az első két futam úgy jött ki, hogy nem tudták megmutatni igazából. Ezen a futamon kellett hozzá némi szerencse a biztonsági autóval, de azt gondolom, hogy ez a futam az bebizonyította, hogy a Red Bullnak jobban kedvező pályákon, ami kevésbé motorerő érzékeny, sokkal inkább a tapadás, az autó jó egyensúlya, jó vezethetésekkel kell érvényesüljön, ott nagyon-nagyon veszélyesek lesznek mind a Ferrari-ra, mind a Mercedes-re. És sokkal inkább már azt kell mondanom, hogy a Ferrari-ra, hiszen úgy tűnik, hogy a Mercedes egyelőre saját magára a legveszélyesebb azzal, hogy egy annyira érzékeny autót gyártott idénre, amit nem szeretett volna, és talán még a tavainál is nehezebben beállíthatóra sikerült az idei V09.
Ezzel együtt a Mercedes vezet a konstruktőröknél, azután, hogy Bottas nagyon sok pontot gyűjtött a második helyen, és végül is Hamilton is negyedik lett, még ha teljesen nem is lehetne ezzel elégedett a Mercedes csapata.
Igen, az az érdekes, hogy az ember megnézi a ponttáblázatot, akkor igazából a Mercedes nem már rosszul. A Vettel vezet, de mindössze 11 pont előny a Hamiltonnal szemben, és 14 Bottasszal szemben, úgyhogy összetettben, aki nem látta az első három versenyt, csak úgy nagyjából rápillant a táblázatra, az azt mondhatná, hogy a Mercedesnek egy picit az javítania kell a dolgokon, de mindkét versenyzővel még eséllyel állnak a világbajnoki címért, az egyéniért, és összetettben csapatszinten, konstruktőri szinten meg egyértelmű az előnyük. Márpedig az elmúlt három futam nem ezt a képet rajzolta ki előttünk, és azt gondolom, hogy ez a kép nem is ilyen. Ugyanakkor az látszik, hogy a Mercedes, azt gondolom, hogyha minden klappol, tehát ha mindent egy kalap alá veszünk, és minden autónak a tökéletes körülmények játszanak össze, vagy jönnek össze, akkor még mindig a Mercedesnek van a leggyorsabb autója. Csak hogy tökéletes körülmények ennek az autónak nagyon ritkán vannak, miközben a Ferrari autója pedig gyakorlatilag majdnem minden körülmények között tudja nyújtani mondjuk a Mercedes teljesítményének a 98%-át, és ez minden futamon bőven elég arra, hogy ezek szerint elő legyenek, vagy előrébb legyenek, mint a Mercedes, és nem tudom, hogy hányszor lesz idén olyan futam, hogyha nem találják ennek a megoldását, ennek a problémának a Mercedesnél, ahol valóban minden az ő kezükre játszik. Időjárási körülmények, aszfalt állapota, aszfalt kopás agresszivitása, hogy hogy hát a gumikra, akár a szélirány, a szélerőség, ugye ezen a hétvégén rendkívül nagy szél is volt például a Shanghaiban. Szóval ez egy jó kérdés, és még mindig azt mondom, hogy ottan ismeretlennek nekem a Red Bull, annak ellenére, hogy már ezzel mutattak valamit a tempóból, mert nem jutottunk meg el olyan pályára, ami igazán kedvez nekik, vagy amit nagyon szerettek az elmúlt időszakban, akkor is, amikor nagyon rosszul ment nekik. Szóval a Red Bull-t még megnézném azért egy lassabb pályán, egy kevésbé lóerőigényes pályán. Az mondjuk az ő szempontukból mindenképp pozitív, hogy a szezon első három futama után sokkal jobban állnak, mint általában állni szoktak, és jóval közelebb is vannak átlagban, vagy köridő lemaradásban, mint egyébként. Úgyhogy ez megint azt mutatja, hogy ha a Renault is egy picit magához térne, vagy esetleg találna valamit fejlesztésileg, akkor Red Bull esélyei nagyon komolyan nőnének arra, vagy akár a WB címet csatázzanak, mert ennek ellenére, hogy Ricardo 37 ponttal minimális lemaradása ott van a negyedik helyen összetettben, azért azt mondjuk nehéz szíve lehetne mondani, hogy a Red Bull egyértelműen esélyes lenne a világban egy csatában, de nagyon hosszú még ez a szezon, ugye 18 futam van még hátra, és amit nem látunk ilyenkor soha az, hogy milyen gyorsan fejlesztenek a csapatok. A Red Bull talán nagyobb lépcsőt, vagy nagyobb lépcsőfokot fejlesztési szempontból, mint a Mercedes és a Ferrari, akkor motor hátrány, lóerő hátránytól függetlenül simán előre léphetnek, vagy akár a legelejére a mezőnynek.
De lehet annyit fejleszteni, hogy a motor hátrányt valahogy ledolgozzák? Mert azért az csak ott van konstans.
Az időmérő nagyon nehéz, és bizonyos pályákon nyilván nem lesz esélyük. Tehát, hogyha belegondolunk egy Kanadába, a bakui versenyben, ami két hét múlva következik, akár egy Monzába, Spába, ilyen jellegű pályákon nem nagyon lesz esélyük, hogyha a Renault nem talál elegendő lóerőt, vagy elegendő vezethetőséget. Viszont mégis a pályák nagy részén azért sokkal inkább azt számít, mondom, hogy milyen az autó egyesül, és hogy bánik a gumikkal. És hogyha még az időmérőn kapnak is néhány tizedet, a versenykép az nagyon-nagyon más. Most az látszik idén, hogy jóval nagyobb az eltérés, az átlagosnál is nagyobb az eltérés a versenyen nyújtott teljesítmény és az időmérőn nyújtott teljesítmény között. Ez különösen nagy volt például ezen a hétvégén, hiszen ami az időmérő történt, az alapján két Ferrarinak el kellett volna autóznia gyakorlatilag félkör előnybe, és ettei között eldönteni a győzelmet, még úgy is, hogy Räikkönen a rajtnál mondjuk hátraesett, de két kör, három körön belül meg kellett volna egy a Bottas, és utána Bottas üthetik a nyomukat. Ehhez képest nem ez a versenykép rajzolódott ki, hanem a Mercedes egy picit visszajött, és összességében a Red Bull volt a leggyorsabb, ami aztán a kerékcseréket követően, vagy a biztonsági autós fázisnak követően, meg aztán teljesen átfordult egy olyan Red Bull fölénybe, ami, hogyha csak a verseny közepén kapcsolódik be valaki, akkor azt hihette volna, hogy 2010 és 13 között járunk.
A Ferrari-nál csalódottak a mostani verseny után, bár Kimi Räikkönen harmadik helye még végül is nem is mondható rossz eredménynek, különösen a gyenge rajt, és aztán a késői kerékcsere miatt. Vettel nyolcadik helye viszont azt jelenti, hogy a riválisok valamelyest közelebb tudtak hozzá zárkózni.
Ez egy érdekes anomália egyébként, annak ellenére, hogy ezen a hétvégén is gyakorlatilag Ferrari fölény volt az időmérőn. Végül is Hamilton egy nagyon rosszul teljesített hétvégé után is úgy mehet el, úgy juthatott el Shanghaiból, és szedheti össze magát a két hét múlva tartandó azari nagy díjra, hogy tulajdonképpen hozott összetettben közeledett Sebastian Vettelre. Tehát a nagy probléma nem történt ezen a hétvégén, de azért ennél nagyobb az egójuk, és ennél azért többet számít az önbizalmuk. Az, hogy a fejükben mi játszódik le, vagy hogy milyen érzettel hagyják ezt a verseny hétvégét, és Hamilton mindenféleképpen vesztesként élte meg minden szempontból, azt gondolom, ezt a sánkhelyi futamot, és nem véletlenül Toto Wolff azt mondta, hogy nem csak az autó nem volt a helyzet magaslatán, hanem talán Hamiltonnak sem ez volt a legtökéletesebb hétvégéje eddig a pályafutása során, tehát az ő vezetésében és az ő teljesítményeiben is bőven maradt, miközben egyik nagy csapattárs Valtteri Bottas egy nagyon jó hétvégét teljesített, és ha csak a verseny teljesítményt nézzük, akkor Bottas gyakorlatilag nem hibázott. Tehát csinált egy jó rajtot, utána megfelelően kihasználta a Räikkönen Vettel rövid csörtét, aminek kapcsán már megszerezte a második helyet, tartott a Vettelt 3 másodpercen belül végig az első kiállásig, csinált egy nagyon jó első kiállást, egy elképesztően jó kivezetőkörre, aminek következtében annál is vágott Vettelnek, bekerült az érre, eddig minden 100%-os volt, és jött egy rosszul időzített biztonsági autós fázis, ami után egyébként nem tudott más csinálni, csak tartottam a hátam mögött jövőket, és végül bejött a második helyre. Tehát Bottas szempontjából ennél tökéletesebben nem lehetett volna ezt a versenyt megfutni, rossz kör volt rossz helyen. És ilyen szempontból az ő hétvégéje, tehát ő például jó kedvel mehet el, még akkor is, hogyha ő volt az elkerülődöttebb, mert hogy a győzelem lett kiénekelve a szájából, de mégis ő jól teljesített, miközben Hamilton szenvedett, és ez a szenvedés megvolt az időmérőn, és ez a szenvedés megvolt a versenyen is.
Fernando Alonso ismét értékes pontokat szerzett a McLarennek, a 7. helyen végzett a 2-szeres világbajnok spanyol versenyző, még Nico Hülkenberg a 6. lett, a Renault német pilótája jelentette ezúttal a meglepetést.
Nyilván Hülkenbergnek is kellett az a jókori ott biztonsági autós fázis, és ezeket a helyzeteket egyébként meg tudni kell kihasználni. Tehát ez olyan könnyűnek tűnik, hogy persze, mert volt egy kerékcseré, aminek kapcsán előnybe került, igen, de azért az előnyt látszik például a teljesítményen, így is, meg úgy is ki lehet autózni, tehát azért lehet rosszul is kihasználva végül is rengeteget veszíteni vele, ha meg valaki kihasználja, aztán természetesnek vesszük. De azt gondolom, hogy a gyári Renault-ban ennél több nincs, tehát annak ellenére, hogy ugyanazzal a motorral mennek nyilván, mint a Red Bull, nagyon messze van meg a gyári Renault a Red Bulltól, inkább a McLaren-nel csatázik. A McLaren pedig picit ugyanazt a képet mutatja, vagy picit ugyanazon a szinten versenyez, legalábbis az összkép tekintetében, mint a Red Bull, tehát van egy picivel gyengébb időmérős teljesítmény, és egy sokkal erősebb versenyteljesítmény, aminek kapcsán mindig azt látszik, ezen az elmúlt 3 futamon legalábbis nekem az volt szembetűnő, hogy a gyári Renaulthoz képest az időmérő mindig lemarad a McLaren, a versenyteljesítményük viszont legalább pariban van a gyári Renault-val, és ott sokkal többet tudnak tenni, vagy legalább annyit, mint Hülkenbergék.
De ez nem Alonso érdem elsősorban?
Részben Alonso érdem természetesen, de az autó azért Van Dorn tempójából ítélve is látszik, hogy jóval többet tud, jóval közelebb van a futamon, jobban kezeli a gumit, mint hogy egy körön tud bánni vele, vagy mint amit egy körön ki tudnak belőhozni. Tehát összességében ez egy kezelhetőbb autóverseny körülmények között, és ugyanez a Red Bullnál ugyanez a helyzet, hogy valahogy az egykörös tempó nyilván, és ez motor erő kérdése is. De azért hasonlítom szívesen össze a 3 Renault csapatot, mert ugyanazzal a motorral rendelkeznek, és hogyha őket nézzük, akkor az látszik, hogy a Red Bull és a McLaren nagyjából hasonló sormintát követ, egy picit ott hely az időmérőn a történetben, és annál sokkal kiemelkedőbb a versenyen. A Renault pedig elég jó az időmérőn a másik 2 Renault csapathoz képest, aztán a versenyen ehhez képest visszaesik. Tehát ott a gumi használatban, meg az autó egyensúlyában, vezethetőségében több marad benne, vagy ha másik oldalon nézem, akkor a Red Bull és a McLaren a versenyen többet ki tud hozni.
Mennyire váltotta be ez a szezon a korábbi reményeidet eddig?
Ez a szezon jobb lett, mint amire számítottam, vagy mint amit látni lehetett a tesztek tapasztalatai alapján. Az alapján az látszott, hogy a Mercedesnek van egy érezhető fölénye, ha nem is olyan nagy, mint amit a barcelonai tesztek alapján számolni lehetett. Az nyilvánvaló volt egyébként, hogy ez nem állja meg a helyét, de hogy 3-4-4-5-10 másodperc környékén, ahogy indult Melbourne, arra azt mondom, hogy az a szélsőséges időmérő az picit megijesztett mindenkit, ez a 7-10 másodperc, amivel Hamilton verte a Red Bullt és a Ferrarit. Azt gondoltam, hogy annak a fele körülbelül a valós távolság, és egyébként most is azt gondolom, hogy Melbourne-ben ideális körülmények voltak az időmérőn a Mercedesnek, és azt jól ki is tudták használni, meg a pálya karakterisztikája is úgy látszik, hogy kedvezett nekik. Az a típusú aszfalt, az a típusú tapadás, az olyan típusú kanyarok, minden egyéb összességében az egy jó nap volt. Aztán a vasárnap már nem volt olyan tökéletes, nyilván kellett hozzá egy ijesztés, egy vipás biztonságútos fázis is, de a verseny már nem volt annyira meggyőző, és aztán utána azóta viszont csak keresik önmagukat. Ha innen nézem, akkor azt gondolom, hogy ha lenne még egy Melbourne, vagy még egyszer elmehetnek Melbourne-be, akkor ha mindenki tökéletes kört fut, akkor legalább 3 tizeddel azt gondolom, hogy megint Hamilton nyerne. Persze azóta az autók azért picit már változtak, meg fejlődtek, meg jobban ismerték a saját autóikat, de hogy lesznek ilyen helyszínek, biztos, hogy a Mercedes tudja hozni a saját optimumát, és akkor talán előtte lesz a Ferrari-nak azzal a különbsége, ami várható volt. Persze benne nagyon nehéz belekalkulálni azt, hogy jönnek az évközi fejlesztések, ki mennyi tud előrelépni, de hogy nagyon kevés ilyen helyszín lesz szerintem. Tehát, hogy alapvetően a nehezen beállítható autó, a dívaság ennek a Mercedesnek, ugye amit tavaly nagyon sokat hangoztattak, hogy ezt az idei autóval megszüntették, hát ez csak szerették volna megszüntetni, de az autó legalább akkora díva, mint a tavalyi, hogyha nem még nagyobb. Egyébként ezt majd úgyis a szezon fogja megválaszolni, hogy milyen szinten mérgesedik el ez a viszony az autó és a versenyzők között, vagy mennyire találják meg az összhangot.
Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották. Célegyenes. Már a véget ért a Célegyenes. Friss műsorral legközelebb jövő hétfőn este 8:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon keresztül. A társszerkesztő Domanics András nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Farkas Dávid.